Azt hiszük, nem lehetünk boldogok, ha nincs párkapcsolatunk, gyerekünk, elég pénzünk, vagy ha már nem vagyunk fiatalok. Netán azt gondoljuk, a jókedvnek meg lesz a böjtje, vagy hogy csak a kemény munka és a teljesítmény az igazán értékes, a pozitív érzelmek megélése pedig naív, felszínes dolog. Ha már a fülszövegben felbukkanó felvetésekre igen a válaszunk, valószínűleg dolgunk van ezzel a könyvvel. A kötet megcáfolja a boldogságunk útjában álló elképzeléseinket, és megmutatja, hogyan lehetnénk elégedettebbek az életünkkel. Dr. Nagy Henriett klinikai szakpszichológus és egyetemi oktató a pozitív pszichológia boldogsággal kapcsolatos legérdekesebb tapasztalatait foglalja össze. Lehetnénk-e boldogabbak? Ez a könyv címe, és a fejezetek végén olvasható kérdésekkel a szerző meg is szólítja, és némi belső munkára is ösztönzi az olvasóit. A téma kapcsán szerintem nem csak bennem vetődik fel az a sztereotípia, hogy a magyarok egy pessimista nép, és hogy vajon alátámasztja ezt valami.
Nagyon gyakran megkapom ezt a kérdést, meg szerintem mindenki, és most egy kicsit sajnos kitérő választ tudok csak ráadni, mert egyrészt a kutatói énem azt mondja, hogy erre azt mondani, hogy igen, ez igaz, az csak ilyen reprezentatív mintás kutatások alapján lehetne, amiben vizsgálták ezt a kérdést. Én ilyen kutatásról nem tudok, hogy ilyen készült volna, de mindannyian tudjuk, hogy ez egy nagyon elterjedt hétköznapi vélekedés. Ezzel kapcsolatban, amit mi vizsgáltunk, az egy olyan kutatás volt, egy ilyen 12 országot felölelő kutatás, amiben 18 éves fiatalok vettek részt különböző országokból, és egy ilyen pszichológiai immunrendszert mérő kérdőívet töltöttek ki ezek a fiatalok, amik ilyen személyiséggel összefüggő jellemzőket mérnek, amik védelmet jelenthetnek a stresszorokkal szemben, és ebben a kérdőívben, illetve ebben a vizsgálatban a pozitív gondolkodás, mint olyan szerepelt, illetve az én hatékonyságérzés, tehát az ilyen önbizalom kérdése szerepelt, és ez a kutatás az azt mutatta, hogy nem a pozitív gondolkodásban mutatnak az elvárthoz képest alacsonyabb értéket a magyar fiatalok, hanem az önbizalomban, az én hatékonyságérzésben. Ennyi tudományos tényt vagy alátámasztást tudok ehhez a kérdéshez mondani. Egyébként pedig nyilván ez egy széleskörűen elterjedt nézet.
A könyvében azt olvastam, hogy a pozitív érzelmek kimutatásával kapcsolatban megfigyelhető egyfajta más hozzáállás a magyaroknál. Ez miből fakadhat?
Rengeteg közmondás van, ami tükrözi azt, hogy nekünk milyen kulturális mutoszaink vannak a boldogsággal kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy ezekből több az, ami negatív hangsúly, jó, és ami inkább félelmet kelt a jóléttel, vagy a boldogságnak a kimutatásával kapcsolatban, mint ami pozitív tónusú, de egyébként ez más országokra is igaz, tehát nem egy ilyen nagyon magyar specifikum, hanem ez a boldogságtól való félelem, ez egy univerzálisnak tekinthető jelenség. Az a tapasztalatunk nekünk, most itt az egyetemistákat értem, amikor több eszemben beszélek erről, hogy ez valóban egy tetten érhető jelenség, hogy félünk a boldogságunknak a kimutatásától biztosan. Általában ezt azzal indokolják az emberek, hogy attól tartanak, hogy ez a többieket kellemetlenül érinti, hogyha ők jól érzik magukat, esetleg tartanak attól, hogy irigyelni fogják őket emiatt, vagy neheztelni fognak rájuk, nem fogják szeretni, tehát egy ilyen kirekesztés, elutasítástól való félelem van annak a hátterében, hogy félünk ezt kimutatni. Az már nyilván egy kicsit mélyebb és nehezebben vizsgálható dolog, hogy kimutatni félünk csak, tehát ez a nem szeretjük a dicsekvő embereket, életérzés, vagy pedig itt ennél mélyebb dologról van szó, és igazából a boldogságnak a megéléséhez, magához is kapcsolódnak már negatív érzések, vagy tartunk attól, hogy negatív következményekkel fog járni, hogyha megengedjük magunknak azt, hogy jól érezzük magunkat.
Ez az, amit gyerekkorból hoz az ember, hogyha olyan élmények érték, vagy azt látja a szüleitől, hogy ők azt gondolják, hogy annak ára van, hogyha van egy boldog boldog időszak, vagy egy boldog pillanat, vagy egy elengedem magam típusú érzés, akkor annak lesz valamilyen negatív következménye?
Igen, tehát ennek lehet bármit, ha most erről beszélünk, hogy amikor félek a boldogság megélésétől, és nem a kimutatásától tartok csak, akkor nagyon gyakran ennek a hátterében valamilyen múltbeli trauma áll, amit még nem sikerült feldolgozni, vagy olyan kora gyerekkori tapasztalatok, amikor valakit gyermekkorában büntettek, vagy a szülők valamilyen módon a nem tetszésüket fejezték ki, akkor, amikor ő jól érezte magát, adott esetben, ha megbízták mondjuk egy-egy feladatnak a teljesítésével, és ő azt nem kemény erőfeszítéseket beletéve próbálta végrehajtani, hanem próbálta egy kicsit játékosan, könnyedebben megcsinálni a rábízott feladatot, és ezért esetleg leszitták, tartva attól, hogy akkor nem fogja a jövőben majd a teljesítményhelyzeteket kellő komolysággal kezelni, akkor ezek nagyon-nagyon könnyen ilyen boldogságtól való félelmeket alakíthatnak ki, illetve általában az a családi légkör is, ami tiltja a pozitív érzéseknek a kimutatását, tehát ahol nem engedett az, hogy valaki arról beszéljen, hogy jól van, vagy mi működik jól az életéből, hanem ahol azt érzik a családtagok, hogy helyén valók, természetesebb, elfogadottabb, hogyha inkább a problémáikról beszélnek, arról, hogy milyen nehézségeik vannak, vagy a kemény küzdelmeiket prezentálják valamilyen módon. Tehát ilyen értelemben a családnak mindenképpen szerepe van ebben, vagy a kora gyerekkorban, de egyébként ennél általánosabb értelemben is szerepe lehet, mert amikor valaki fél a boldogságtól, akkor az sokszor egy olyan érzésben testesül, hogy én nem is érdemlem meg. Tehát, hogy mögötte van valami krónikus bűntudat, vagy valami krónikus szégyenérzet, vagy valamilyen olyan negatív érzés, ami az ő alacsony önértékeléséből jön, és ezért alakít ki egy ilyen elvárást, hogy te, hogy nem érdemlem meg azt, hogy nekem, mit tudom én, könnyű legyen, könnyen érjek el sikereket, jó párkapcsolatom legyen, összejöjjenek a dolgaim. Az alacsony önértékelés, annak a megalapozása szintén összefügg a kora gyerekkori tapasztalatokkal, amikor valaki úgy nő fel, hogy szubjektíve az az érzése, hogy őt akkor érték, hogyha bizonyos teljesítményeknek megfelel, vagy bizonyos elvárásoknak, feltételeknek megfelel, és nem azt éli meg, hogy feltétel nélküli szeretetben részesül, vagy feltétel nélkül őt egy pozitív, értékes embernek érezheti magát. Tehát, hogyha ez a családi háttér, vagy ezek a korai, gyerekkori tapasztalatok, akkor az pedig az alacsony önértékelés kialakításán keresztül fog később ezekhez a boldogságtól való félelmekhez vezetni.
Mennyiben segít a könyv abban, hogy valójában meg tudjuk fogalmazni, hogy mitől lehetnénk boldogabbak? Mert ugye azt írja is, hogy mindenféléket gondolunk a boldogságról, meg hogy hogyan kellene minket szeretni, és hogy nem biztos, hogy ezek az elvárások reálisak, vagy van értelmük.
Hát én nagyon remélem, hogy ebben tud segíteni, mert hogy pont ez volt a célkitűzésem a megírásával. Az egyik az, hogy az olvasó egy egészségesebb viszonyt tudjon kialakítani a boldogsággal kapcsolatban. Tehát ez alatt azt értem, hogy ugye ez csak az egyik véglet, amiről az imént beszéltünk, amikor valaki fél a boldogságtól, és nagyrészt tudattalanul arra törekszik, hogy elkerülje ezt, de egy másik rossz viszonyulás is van, amikor túl nagy jelentőséget tulajdonítunk a boldogságnak, és ilyen úgynevezett boldogtalanságtól való félelmeket is kialakíthatunk. Tehát mind a kettő véglet, vagy szélsőség, az kedvezőtlen. Ez egyik célom a könyvvel, hogy egy ilyen egészséges viszonyt tudjon az olvasó kialakítani a boldogsággal kapcsolatban, és a másik pedig van egy fejezet, ami végigveszi ezeket a különböző boldogság mítoszokat, tehát azokat a mindennapi elképzeléseket, ami amik tulajdonképpen arról szólnak, hogy bizonyos körülményekhez társítjuk a boldogságot.
Majd, ha férhez megyek, majd, ha meg lesz az az anyagi szint, majd, ha utazhatok?
Így van, majd, ha megszerzem a diplomát, megnyerem a lottó ötös, stb. Igen, tehát ilyen körülményekhez társítjuk, és nyilván a körülményeknek van valami szerepe a boldogságérzetünk szempontjából, ez tagadhatatlan, csak az a torzított, hogy nem akkora jelentősége van ezeknek, mint amekkorát a hétköznapi vélekedéseinkben tulajdonítunk. Tehát, hogy van jelentősége, de nem olyan mértékű, mint amit gondolunk, és igazából ebben az egyik fejezetben, ahol ezeket a hétköznapi vélekedéseket ismertetem, akkor próbáltam úgy megszerkeszteni az egyes fejezeteket, hogy bemutatom a hétköznapi vélekedést, és bemutatom tárgyilagosan és elfogultság nélkül a kutatási eredményeket ezzel kapcsolatban, és akkor mindenki át tudja gondolni, hogy esetleg az ő esetében mi az a boldogság mitosz, ami az ő mindennapjait, a döntéseit, azt, ahogy él, ahogy megéli a boldogságot, a boldogságérzetet, azt a mindennapokban befolyásolja.
Sok egyéni példát is hoz, tehát valós történeteket, emberi történeteket, és sok gyakorlat is, meg végig gondolni való kérdés is van a könyvében. Hogyan tudjuk ezeket a hétköznapi boldogságokat így akár számba venni? Mert lehet, hogy nem vesszük észre, hogy az egy jó pillanat volt. Tehát azt néztem, hogy ezek a gyakorlatok, ez a jó dolog napló, meg a legyünk hálásak, ami egyébként egy kicsit már elcsépelt, és szerintem nem is jól kezeljük ezt. De a könyvben egészen másként merül föl ez a hála kérdés. Szóval ezekről a gyakorlatokról beszélünk egy picit, hogy más szemléletet hogyan tudnak ezek adni.
Ez egy nagyon tudatos dolog a részemről, hogy ennek a könyvnek a címe nem az, hogy hogyan legyünk boldogok, hanem hogy lehetnénk-e boldogabbak, és tények és történetek a pozitív pszichológia világából a cím. Ez egy nagyon tudatosan kitalált dolog, mert az a célom, hogy kérdéseket tegyek fel, és gondolatokat ébresszek a boldog kérdésével kapcsolatban az olvasóban, és ne egy bizonyos boldogság receptet olvasson benne valaki, hogy mit kell tennie, mert szerintem minden olyan könyv, ami a boldogság témájában íródik, és egy dolgot emel ki, mondjuk akár a hála kérdését, vagy bármilyen módon, még ha rejtetten is, nem tudatosan is, de mégis ad egy valamilyen boldogság receptet, ez nagyon veszélyes is tud lenni. Egyszerűen azért, mert kialakíthat egy újabb boldogtalanságtól való félelmet. Tehát ha valaki mondjuk személyiségéből fakadólag nehezére esik, nem természetes számára mondjuk a hála átélése, és kezébe vesz egy könyvet, ami azt ecseteli, hogy már pedig a boldog emberek hálát élnek át, és akkor így meg így ezeken a gyakorlatokon kell hálát átélni, és akkor ön is boldogabb lesz, az akkor lehet, hogy olyan érzéssel tesz le egy ilyen könyvet egy olvasó, hogy na hát akkor nekem most már még annyi eszélyét sem gondolom, mint eddig gondoltam, hogy én lehetek boldogabb ember, vagy hogy én tudok tenni a boldogságomért. Nagyon-nagyon szubjektív lesz, és nagyon-nagyon egyedi lesz, hogy kit milyen kérdések, gondolatok, vagy akár milyen gyakorlatok fognak elvinni abba az irányba, hogy valamivel boldogabbnak érezzem magát. Azt el kell fogadnunk, hogy a boldogság egy szubjektív dolog, befolyásolják az értékeink, a személyiségünk, a prioritásaink, soha nem lesz egy boldogság recept, hanem hogy meg kell találni ebből a szerintem több száz kérdést tartalmaz ez a könyv. Tehát meg kell találni azt a két-három kérdést, ami az adott embert elgondolkodtatja, és elviszi egy olyan irányba, hogy megtalálja, felfedezze a saját egyéni útját. De nyilván a kérdése arra is vonatkozott, hogy valóban, mint hogy az alcím ennek a könyvnek, hogy tények és történetek a pozitív pszichológia világából, ugye a példák, azok esetleírások kliensektől, akik megismerkedtek a pozitív pszichológia módszerével, partnereivel, illetve egyetemi hallgatóktól, akik szintén saját élményt szereztek a különböző pozitív pszichológiai intervenciókkal kapcsolatban, illetve konkrét gyakorlatok is vannak benne, de nem egy dologgal kapcsolatban, hogy hogyan kell szorosabb emberi kapcsolatokat átélni, hanem próbálok minden lehetőséget, amin keresztül valaki törekedhet a boldogságra megjeleníteni, hogy megtalálhassa benne az adott olvasó a saját értékeinek, személyiségének, prioritásainak, lehetőségeinek megfelelő gyakorlatokat vagy utat.
Mondaná példát.
Például hogyan lehet a jót látni, hogyan fedezhetjük fel, hogy mik a személyes erősségeink, miután felfedeztük őket, akkor hogyan tudjuk ezeket fejleszteni, gyakorolni további helyzetekben, ha éppen azt gondoljuk, hogy azt tenne bennünket boldogabbá, hogy szorosabbá tegyük néhány emberi kapcsolatunkat, akkor mit tudok tenni, akkor ezzel az utóbbival kapcsolatban mondok egy nagyon konkrétat is, hogy ez megfigyel dolog, hogyha a pozitív empátia, tehát az, hogy nem csak az, hogy figyelek a másikra, és hogyha bajba van, akkor együtt érzek vele, és támogatom. Ez is nagyon fontos, de hogy ugyanilyen fontos, sőt a pozitív empátia úgy tűnik, hogy még bizonyos körülmények között fontosabb is, hogy tudok-e vele együtt örülni. Tehát ha valami jó dolog történik vele, örül valaminek, akkor figyelek erre, szánok-e időt arra, hogy erről beszélgessek vele, át tudom-e én is élni a másik embernek az örömét. Nagyon-nagyon jelentősen növelheti az emberi kapcsolatainkat, hogyha valaki iránt képesek vagyunk ezt a vele együtt örülést, a jóban osztozást gyakorolni.
Régi veszőparipám, és most szerintem a legjobb hely, hogy megkérdezzem. Ugye van a fejünkben gyerekkorunktól egy ilyen dolog, hogy ha valamire készülünk, vagy valamire vágyunk, vagy várunk, és ez úgy néz ki, hogy teljesül, azt mondjuk, hogy kabalából nem mondjuk el. De ez akkor is, hogyha az ember egy vállalkozást indít, vagy valami új feladat előtt áll, nem mondjuk el. Én meg valamiért azt gondolom, hogy pedig, ha beszélünk róla, akkor rengeteg új információ is följöhet azzal kapcsolatban, meg amíg beszélünk, addig egyfajta örömet élünk át, ami segít.
Egyrészt azért viselkedünk így, mert ez egyfajta ilyen kontrollgyakorlási kísérlet. Tehát, hogy megpróbál az ember olyan helyzetek felett is sokszor kontrollt gyakorolni, ahol igazából irreális a dolog. De mi mégis akarjuk azt az érzetet. És egy picit ezek, amikor félek attól, hogyha kimondom, ha megélem, akkor utána nagy tragédia jön, ez ugye egyfajta ilyen kontrollgyakorlási kísérlet, hogy azt hiszem, hogyha most nem mondom el, akkor befolyással vagyok arra, hogy ne történjen velem a jövőben rossz dolog.
És az a jó megtörténjen meg.
Igen, és hogy valószínűleg akkor az lesz a következménye, hogy nem nagyon tudjuk befolyásolni, hogy a rossz megtörténik-e, viszont a jót sem éltük meg. Tehát valószínűleg ez egy ilyen énvédelem, amikor így viselkedünk. Na most, amivel szerintem azt meg lehetne indokolni, hogy mégis értemes minden pozitív érzést megélni, tehát mindenre büszkének lenni, amire lehetünk mondjuk ebben az esetben, vagy beszélni az örömünkről, az érdeklődésünkről, az elégedettségérzetünkről, meg minden pozitív érzelemről. Ez azért van, mert a pozitív pszichológiának szerintem az egyik legnagyobb vívmánya, hogy igazolta azt, hogy a pozitív érzelmeknek nagyon jelentős túlélési értékük van, tehát sokkal jelentősebbek az életünkben, nem ilyen haszontalan dolgok, meg nem csak arról szólnak, hogy akkor azok így jelzik, simán ilyen markerei annak, hogy jól vagyok, hanem igazából ezek az apró pozitív érzelmek, és ezekre való nyitás az, ami motiválni fog engem abban, hogy lépéseket tegyek az álmaim megvalósulása felé. Tehát nem azért leszek végső soron boldog, mert elértem valamit, vagy teljesítettem valamilyen célomat, hanem azért fogok lépni az álmaim megvalósulása felé, azért fogom észrevenni a lehetőséget, mert hogy átélek valamilyen apró pozitív érzelmet. mondjuk elmesélem ezt valakinek, és ezzel egy kicsit intenzívebbé teszem, vagy elnyújtom a hatását. Tehát maga a pozitív érzelem lesz az, ami szélesíti, gyarapítja a gondolat és a cselekvés repertoáromat. Több minden jut eszembe, több mindenbe fogok bele szívesen, ez azt jelenti. Ezek a két pici apró pozitív érzelmek fognak segíteni abba, hogy kapcsolódjak a másik emberhez, hogy kialakítsak társas kapcsolatokat. Ezek fogják növelni a kreativitásomat, ezek fogják az újszerű gondolataimat hozni. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk azért, hogy a hétköznapok során egyetlen egy lehetőséget nem mulasztunk el, amikor valami apró igazi, apró pozitív érzést éljünk. Hát akár ilyen dolgokat, amit az előző példában említ, hogy meséljek arról, hogy mire számítok, hogy milyen jó dolog fog velem történni a jövőben.
Dr. Nagy Henriett klinikai szakpszichológussal beszélgettünk, Lehetnénk-e boldogabbak, tények és történetek a pozitív pszichológia világából című kötetéről, ami a HVG könyvek kiadó gondozásában jelent meg. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket. Boldogságról szóló könyvekről beszélgettünk a mai adásban. Ha újra hallgatnák a műsor első interjúját Kepes Andrással, vagy ezt a másodikat a pszichológussal, akkor a SoundCloudon és a Spotify-on is megtehetik, de ha a Könyvben utazom Facebook oldalára kattintanak, ott is megtalálják őket. További kellemes rádiózást kívánok!